Elérkezett a nap fénypontja, az utolsó kerekasztal beszélgetés, amelyben arra keresünk választ, hogy a válság különböző aspektusainak megismerése után mi az, amit tehetünk, mint egyének, mi az, amit tehetünk, mint a közösség résztvevői. Egy kicsit gyakorlatibb nézőpontból fogjuk most megvizsgálni azt, hogy mit tudunk tenni a válság idején. Szeretném bemutatni kerekasztalunk résztvevőit. Vida Gábor professzor urat már ismerik, őt már bemutattam önöknek. Kérek egy nagy tapsot. Buda Béla pszichiáter, pszichoterapeuta. Addiktológus orvos. A Nemzeti Egészségvédelmi Intézet főigazgatója volt, majd az Országos Addiktológiai Intézet igazgatója. Tudományos kutatói tevékenységét számos jelentős publikáció bizonyítja. Emellett jó néhány szakmai folyóirat főszerkesztője, valamint hazai és nemzetközi társaságok tagja és tisztségviselője. Következő előadónk Babarczi Eszter. Kultúratörténész, publicista, művészettörténész, filozófus. Ő jelenleg a Mohol Nagy Művészeti Egyetemen tanít, és rendszeresen jelennek meg esszéi, kritikái különböző újságokban. Kérek egy nagy tapsot neki is. Góra Sakti Dász, Sölét Ormos Jenő, Vajsnava teológus, ő a Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közösségének, valamint Ökovölgy, Krisna-völgy, Lelkifalu Közösségének az elnöke. Az elmúlt egy évtizedben végzett munkájának köszönhetően Krisna-völgy nem csak a Krisna-hívők zarándok helyévé, hanem évente 30 ezer látogatót vonzó vallási, kulturális, turisztikai célponttá vált. A védikus írások társadalmi, gazdasági, környezeti fenntarthatósággal kapcsolatos tanításait kutatja, azzal a céllal, hogy miként lehet azokat a modern, ökológikus szemlélettel ötvözve megvalósítani Krisna-völgyben, Ökovölgyben. Ezt most jól eldaráltam, de remélem érthető volt. És a kerekasztalt beszélgetést vezeti Tasi István. Neki is kérek egy nagy tapsot, hogy Sölét Ormos Jenő neki. Ő az ELTE BTK kulturális antropológia szakán végzett, és jelenleg PhD tanulmányokat folytat. Kutatási területei, a hinduizmus irányzatai, az összehasonlító vallástörténet, valamint a modern tudomány kulturális hatásai. A Védikus Tudományok Kutatóintézetének vezetője, valamint a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola oktatója. Több könyve jelent meg a tudomány és a vallás határterületeit érintő kérdésekben. Kérek számára is egy nagy tapsot. És most átadom a szót Istvánnak, és a mikrofon pedig.
Köszönjük szépen. Én is nagy szeretettel üdvözlök mindenkit. Köszönjük szépen a vendégeinknek, hogy elfogadták a meghívást. Én igyekszem jó moderátorhoz méltóan minél jobban moderálni magam, tehát a kérdések feltevésére szorítkozni, hogyha a tervünknek megfelelően alakul ez a beszélgetés, akkor négy fő kérdést fogunk megválaszolni, amelyeknek a megfelelésére felkértük a kedves vendégeinket. Tulajdonképpen a helyzetfelméréstől, a válságnak a tényeitől haladunk a globális szintű, illetve az egyéni megoldás irányába, hogy mit tehetünk mi magunk. Hallhattuk Vida Gábor professzor urat, ahogy elemezte számunkra a válság tényeit és okait. Első kérdésként őt is megkérdezném, hogy mit tart a válság legfontosabb jellemzőinek, vagy következményeinek, és engem személyesen az a kérdés is foglalkoztat, hogy ezek közt a válságok között milyen összefüggés van, melyik oka a másiknak, és hogy nem tudom, hogy lehet-e felelősöket megnevezni, de mit mondanánk, hogy honnan indul az egész, milyen érdekcsoport vagy társadalmi csoport, aki okozza ezt a válságot? Lehet-e ilyen, ennyire leegyszerűsíteni a kérdést?
Nagyon nehéz kérdés, és veszélyes is. Én azt mondom, hogy a felelősséget mindenki magában keresse elő első fokon. Azon kívül utána lehet egyebekről is beszélni, és hogy most ennek az összefüggése a jelenségekkel milyennek, az én előadásomban éppen úgy szerepelt, mint a hosszú előadásban is, mert ugye láttuk itt a nyilakat, a társadalom, az egyén, a környezet és a gazdaság vonatkozásában. Én a fő problémának továbbra is azt látom, amit hangoztattam is, hogy elfelejtettük, hogy a gazdaság az nem eszköz, hanem nem cél, hanem eszköz, és hát ennek megfelelően az emberre nem fordítunk kellő figyelmet. Hogy aztán ez most jelenségként mibe fog először igazán válságként megjelenni, azt nehéz megjósolni. Ugye a környezeti válságok általában olyanok, hogy globálisok is, de nem egyenletes eloszlásúak, gondoljunk csak vala felmelegedésre, gondoljunk csak extrém eseményekre, időjárási eseményekre. Ezek közül ugye a Stern jelentés elég sokat elemzett és kihozta azt, hogy a gazdaságnak milyen összeomlása vagy károsodása várható egy intenzívebb felmelegedés esetén. Én továbbra is azt a nézetet vallom, hogy inkább a gazdaság lesz az, amelyik hamarabb fog a energiavonalán károsodni. És mivel én itt elsősorban Hetesi Zsoltot képviselem, az ő kedvenc témája ez az energiaválság, és ezt hangoztatja nagyon helyesen, hogy ugye a fosszilis energiaforrások közül az olaj az a legkritikusabb és a legsérülékenyebb, nem csak azért, mert nagyon kimerülőben van, ugye ez is egy viszonylagos fogalom, mert azt szokták mondani, hogy az olaj csúcsot, ha elérjük, akkor van a legnagyobb termelés. Csak mivel mi hozzászokunk ahhoz, hogy mindig egyre több lesz, nem tudunk alkalmazkodni ahhoz, hogy egyre kevesebb lesz. És még egy dolgot hadd mondjak el, sok vita van arról, hogy nem kell ezt komolyan venni, mert hiszen most fedezték fel Brazília partjai mentén az ilyen és olyan nagy mélytengeri olajlelőhelyeket, Kanadában ugyancsak az olajpala, meg a kátrányhomok, meg a többi. Ezek igazak, és biztos, hogy a olaj nem fog kimerülni a földön, csak nem lesz elérhető. Szóval ez a két dolog az nem azonos. Van egy úgynevezett ROI érték. Az ROI érték azt fejezi ki, hogy mennyibe kerül a kitermelés, és mennyibe kerül, mennyit kapunk érte, de nem dollárba kell kifejezni, hanem energiában. Amikor a olajkitermelés megkezdődött, akkor egy hordó energiával, egy hordóban lévő energiával 100 hordót tudtunk kinyerni. Most úgy tartunk, hogy körülbelül egy hordó energiával tudunk 10 hordót kinyerni, és nagyon sok olyan erőforrás, éppen ezek a brazíliaiak, jelentős részben olyanok, hogy egy hordó energiával fél hordót, vagy 3/4 hordót tudunk kinyerni, ami nyilvánvalóan jelzi azt, hogy az számunkra használhatatlan. Úgyhogy az energia kiesés, az ugye létezik egy úgynevezett old white theory is, az olduvai elmélet, ami az antropológiából jól ismert olduvai lelőhelyre való utalás, hogy majdnem, hogy olyan állapotba kell visszamenni, mint annak idején az ősember volt. Hát ez nyilván egy kicsit eltúlzás, de hogy nem fogunk rohangászni autóversenyző a autópályákon, és nagyon sok mindenről le kell szoknunk, az aztán egyértelmű.
Köszönjük szépen ezt a kiegészítést az elemzéshez, és Buda Béla pszichiáterhez fordulok. Amit én észrevettem itt a eddigi előadások során, hogy van egy, minden, biztos, hogy van egy pszichés összetevője ennek a válságnak, amire többen utaltak, ez egyféle mohóság. Szóval biztos, hogy a pszichológia, a pszichiátria megjelenik a kiváltó okok oldalán, és megjelenik a másik oldalon is, hogy hogy hat ránk mentálisan az a változás, ami történt. Professzor úr.
Köszönöm szépen. A válság a pszichológiában sok fontos jelentéssel bír. Egész ellátási modelleket építenek rá, hogy amikor válság van, akkor mutatkozik meg az igazi igény. Nagyon túlterhelt a metafora ugyanakkor, ugye hát a válság azt jelenti ősi orvosi megfigyelésből, hogy amikor eldől, hogy valaki meghal, vagy megmarad. és hát a földet, a létet, az embert rengeteg veszély fenyegeti. Nagyon jó, hogy erre az utóbbi néhány évtizedben felhívják a figyelmet, ha nem is fogadja be eléggé a hivatalos társadalom, hogy nagy bajok, nagy veszélyek leselkednek ránk. Tehát ezt én mindig lelkesen fogadom, mert hogy a veszély tudata az a cselekvés motivációit kell észszerűen kiváltsa. Most itt jön be a válság, ha a társadalmi válságra kapcsolunk, hát társadalom lélektana, hogy percipiálni és appercipiálni kell a válságot. Tehát vannak olyan, ugye mikor biológus és hát a földdel foglalkozó barátok között vagyok, akkor olyan veszélyeket emlegetnek, amiket az átlagember talán nem is tud, és amik lehet, hogy sokkal nagyobb súlya lesnek majd a latba, mint ami most történik a gazdaságban, és ami most mindegyikünket foglalkoztatja. Tehát kellene ezekről tudni, hogy tegyünk valamit. Amikor válság van, az azt jelenti, hogy a társadalom mérvadó hát köztudatában megjelenik az a vörös jelzés, ami a számítógépen most a vírus veszélyt jelenti, hogy vigyázat, itt meg kell állni. Ez nagyon nehezen jelenik meg. Néha megelőzi persze a válságot, ugye a klasszikus bankválság modell az, hogy először van a lélekben az aggodalom, és akkor mindenki berohan, kiveszi a pénzét, és akkor ezzel felborul egy olyan rendszer, amely arra épül, hogy ott bizalom van, meg ott van idő ezzel a tőkével dolgozni. Ha én foglalkoznék ugye hivatásszerűen a válsággal, mint hogy a pszichológiai válsággal, krízisintervencióval teszem, különösen az öngyilkosság megelőzés szempontjából foglalkozom én ezzel, mert hogy amikor szubjektív a válság megoldhatatlannak látszik, akkor jön egy ilyen brutális megoldás vagy kiút, és hát reméljük, hogy ennek társadalmi méretben nem lesz analogonja. Tehát a társadalom ilyet nem csinál, hanem lassan öli meg magát. Ugye New Orleansban láttam egy kedvenc ilyen t-shirtet, de sajnos nem volt nyitva a bolt, hogy vegyem. Az volt kírva, hogy az alkohol lassan öl, gondolatilag, de mi nem sietünk. Most az emberiség ugye hát nem siet, de pusztítja magát tartósan. Tehát ezt a szubjektív tudatot vizsgálnám, illetve a fogalmat dekonstruálnám. Valószínűleg ahhoz, hogy ez komolyan tudományosan vizsgálható legyen, ahhoz föl kellene bontani, osztályozni kellene, hierarchiákat, folyamatmodelleket kellene belevinni, és nagyon erős bennem mindig előjön a kis ördög, hogy most válságnak nevezünk, az nem is igazán válság, hanem egy illúzió szertefoszlás, hogy nem megy ez a jóléti világ így tovább, és szinte megkonstruálta a világ ezt a válság gondolatot, hogy végre el lehessen bocsájtani azokat, akiket a munkaszervezetek nem tudnak használni, hogy végül le lehessen nyeletni a társadalommal, hogy nem lesz meg ez a mindenkire kiterjedő általános jólét, hanem az egész eddigi értékrendszerünk megkérdőjeleződik. Most ennek a feldolgozására semmi jelet nem látok. Azt látom, hogy, és itt befejezem az első körben, mert persze, mint fel is hívták a szervezők a figyelmünket, végtelen a téma, de hogy ugye most mindig reménykedünk, hogy hű, már 2010-re kilábalunk, meg megindul a gazdaság, indul a fenét. Olyan baj van, mint a környezetben, meg minden, hogy sürgősen kellene cselekedni, ezt nem tesszük, várjuk továbbra is a sült jólétet, vagy nem is tudom, mit.
Köszönjük szépen a kiózanító szavakat Buda Bélának, és Babarczi Esztert kérdezem, hogy ő hogy látja, hogy reagál a társadalom, a magyar társadalom a válságra, miben változtunk-e egyáltalán?
Buda professzor Elorozta előlem az illúzió szót, én is ezt használnám, tehát hogy történészként próbálnék beszélni először. Azt látjuk, és szörnyű dolgot fogok mondani, azt látjuk a történelemben, hogy az emberek, mint társas csoport, akkor reagálnak, amikor már késő. Hadd mondjak egy példát, az első világháború erre nagyon jó példa. Az első világháború előestéjén a világ vezető elitje úgy gondolta, hogy ez egy kéthetes háború lesz. Kicsit újraosztjuk Gánát, meg a többit, és már vissza is mentünk. Örjöngő nacionalista tömegek voltak az utcán, a mai napig megvannak azok a fényképek, ahogy a búcsúztatják a hadba induló katonákat, a boldog feleségek, ha máshon nem. Thomas Mann Varázshegyének a végén látunk egy ilyen elindulást. Az első világháborúnál nagyobb katasztrófa nem történt az európai civilizáció történetében, még a második sem volt ekkora katasztrófa, ezt merném mondani. Teljes összeomlás, példátlan, felfoghatatlan összeomlás történt. És ebből a felfoghatatlan összeomlásból nagyon hosszú és véres krízis jelenségeken keresztül kezdett felépülni az, amit ma mi, mint demokráciát ismerünk, ahol a jogegyenlőség, az egyenlő szavazat elve, a jogállam, a társadalmi gondoskodás intézményei megvalósultak. Hasonló, bár valamivel talán kevésbé traumatikus volt a második világháború. Itt inkább az emberi jogok meg az emberi méltóság védelme volt az, ami egy új konzenzus alapját alakította ki. Én azt hiszem, hogy most többféle válságról beszélünk, és ezek közül van olyan, amihez én egyáltalán nem tudok hozzászólni, például az energiaválság, fogalmam sincs, meg kell, hogy mondjam. Tudom, hogy van, de nem értem. Valójában még globális felmelegedéshez sem tudok hozzászólni. Sokkal inkább értem, hogy mi történik a gazdaságban, és abban, ahogy a társadalom reagál. És én is az illúzió szót használnám ismét. Egy kicsit, ha szabad személyes hasonlatot használnám, és elnézést kérek a Buda professzor úrtól. Én például egy úgynevezett bipoláris kettő beteg vagyok, ami azt jelenti, hogy így megy a kedély állapotom. Amikor az ember fönt van, akkor azt képzeli, hogy tud repülni, aztán amikor lent van, akkor azt képzeli, hogy nincs kiút, és meg kell halni azonnal. A hirtelen zuhanás váltja ki ezt a tehetetlenség érzetet, amit én ma a magyar társadalomban erősen tapasztalok. Tehát azt az érzést, hogy zuhanunk, és nem tudunk mit csinálni, hogy a barátaink is már vesztik el az állásukat, hogy reménye nincs annak, hogy fizetésemelést kapjunk, hogy reménye nincs annak, hogy valaha normális orvosi ellátáshoz jussunk, ha nem tudjuk megfizetni, hogy reménye nincs annak, hogy a korrupciót ebből az országból kiírtsuk, hogy reménye nincs annak, hogy az igazságszolgáltatás normálisan működjön, és akkor az emberek ezt a rettenetes frusztrációjukat, mivel nem találnak megfelelő tárgyat a közvetlen közelükben, úgy élik ki, ahogy ma reggel láttam, a buszvezető, én tömegközlekedem, a buszvezető az minden egyes futó reménybeli utas előtt becsukta az ajtót, és a reménybeli utasok azok vagy köptek egyet, vagy bemutattak, vagy mindkettő egyszerre. Tehát ez a mélységes frusztráció abban a pillanatban, amikor lehetnénk kedvesek és szolidárisak, de inkább azt választjuk, hogy az agressziót így kontrollálatlanul kiárasztjuk a környezetünkre, azt gondolom, hogy ennél nagyobb baj nem történhet. A jó hír az, hogy innen csak felfelé van, vagy az öngyilkosság.
Köszönjük szépen Eszternek, és Góra Sakti Prabhut kérdezem, aki Krisna völgynek az elnöke, nagy vezetői tapasztalattal. Itt az előadásból úgy tűnt a számunkra, hogy Krisna völgy egy oázis. Mindenütt
válság van, de van egy önfenntartó közösség Magyarországon, amelyik vígan fenntartja magát. Így van-e, ahogy a felszínes látszat mutatja, vagy éreztette valahogy Krisna-völgyben is a válság a hatását, vagy általában hogy látott, hogy hogyan hatott ránk magyarokra? Esetleg csökkentette, vagy növelte a spirituális érdeklődést ez a válság?
Amikor egy válságról van szó, akkor azt hiszem, hogy ez valami olyan dolog, hogy úgy érezzük hirtelen, hogy valamit nem tudunk befolyásolni, vagy elveszítünk valamit. És akkor nagyon különbözőképpen életjük meg, hogy azt, hogy mondjuk egyáltalán, hogy van-e válság. Mondjuk a Eszter, ahogy beszélt, úgy látszik, ő úgy érzékeli, hogy van válság, azt mondja, hogy hát ennél mélyebbre menni már nem lehet. Aztán, hogyha itt lenne most a hetesi Zsolt, akkor ő adna egy olyan képet nagyon gyorsan, hogy mennyire mélyre lehetne még menni, mert azt hiszem, hogy még sokkal mélyebbre is lehet ennél menni, mint ahol most van mondjuk a helyzet, vagy Magyarországon, vagy általában a világon. Tehát a válság az valami, amikor valamihez ragaszkodunk, és akkor azt úgy érezzük, hogy el fogjuk veszteni, ez egyfajta válsághelyzet. És amikor úgy érezzük, hogy nem tudjuk befolyásolni azt, hogy elveszítjük-e vagy nem, akkor az egy igazi komoly válság. Amikor a tehetetlenségünket tapasztaljuk, én azt hiszem, hogy az az igazi válság. És az, hogy mi az, amit éppen elveszítünk, vagy nem veszítünk el, az megfügg az egyéni igényeinken, vagy az egyéni értékrendünkön. Tehát például, amikor most ugye a helyszelleme megidézi a nem olyan távoli múltat, amikor én egyetemre jártam, és akkor itt, nem pont ebben a teremben, de valamelyik teremben ültem, és akkor így elkezdődött az oktatás, és akkor egy idő után realizáltam, hogy valami olyan környezetbe kerültem, ami egy olyan értékrendet akar nekem átadni, ami ellenkezik nagyon azzal, amiben én hiszek. Mégpedig, hát mondjuk én a gépészmérnöki karon tanultam, és az volt a dolog, hogy felvettek mondjuk, nem tudom, mondjuk 400 diákot, és akkor fél évente, nem tudom, mondjuk a 30%-át kirúgták. Tehát ez egy jó működő rendszer volt, most másképp működik a rendszer, és akkor egy ponton így realizáltam, hogy ahhoz, hogy én bennmaradhassak mondjuk az osztályba, az akkor fog sikerülni, tehát annak az az ára, hogy valaki más megsemmisüljön, mint mondjuk egy hallgató abban az osztályban. És akkor, hogyha egymás mellett ülünk mondjuk egy dolgozatnál, hogyha én ránézek, valamit véletlenül nem tudok, és ránézek a másiknak a papírjára, akkor ő eltakarja előlem. És akkor úgy rájöttem, hogy én ebben nem hiszek. És ez egy válság volt nekem azon a ponton, hogy azt mondtam, hogy én abban hiszek, hogy mi együtt működünk. Én nem hiszek abban, hogy olyan módon kell nekem túlélni egy válságot, mondjuk egy vizsga, az egy kis válság, itt az egyetemen mindenki találkozik ilyen kis válságokkal, hogy olyan módon kell nekem ezt túlélni, hogy valaki más elbukjon. És én akkor azt gondoltam, hogy szeretném ezt befolyásolni, és akkor elkezdtem kutatni, hogy lehet ezt, hogy tudom az életemet kivezetni ezekből a fajta válságokból, hogy bizonyos fajta értékrendek rám legyenek kényszerítve. És akkor ennek a szemlélet, amikor megpróbáljuk megváltoztatni az életünket, és a saját kezünkbe akarjuk venni az életünknek az irányítását, ez egy igazi kiútkeresés a válságból. Lehet ez különböző szintű válság az életünkben. És ebből a szempontból nézve azt hiszem, hogy mai magyar társadalomban azt mondani, hogy válság van, ez egy ilyen elméleti megközelítés. Mert az egyéneknek a szintjén nem az a fajta válság van, mint mondjuk, amiről mondjuk ez a konferencia szól. A magyar társadalomban az, hogy mondjuk ökológiai válság van, ez most idézőjelben, de senkit nem érdekel. Most statisztikailag használom a kifejezést, aztán azok, akik itt még szakértők nyilván hozzá tudnak szólni, de senkit nem érdekel. Tehát ugyanúgy működik az élet, hogy most egy pár állattal kevesebb van, vagy nem tudom, hát úgyse láttam azokat az állatokat Budapesten, nem mászkálnak a élőlények, amik most itt fél óránként kihal egy faj, hát senkit nem nem érdekel. Tehát nem tapasztalom ezt a válságot. Az, hogy energiaválság van, el fog fogyni az olaj, nem tapasztaljuk Magyarországon, mert nem fogyott el az olaj. Tehát mi azt tapasztaljuk, hogy 300 forint, vagy 320, vagy 290 üzemanyag, és lehet, hogy az valahol egy válság, de nem egy ilyen globális válságról beszélünk. És akkor mondjuk élelmiszerválság volt tavaly tavasszal, magyar társadalomban nem tapasztaltuk, nem érdekel bennünket, mert be tudtunk menni a Tesco-ba, és ugyanúgy volt minden. Tehát én szerintem az egy válság, mondja a személyes véleményem, hogy mi nem vagyunk tisztában azzal, hogy van egy válság. És ez egy válságos helyzet. Mert hogyha nem ismerjük fel, hogy van válság, akkor nem fogjuk tudni megtalálni a kiutat. És aztán csak egy mondat, hogy Krisna völgy, amiről még majd gondolom, hogy tudok pár szót beszélni, az meg egyfajta megoldás keresése mindenféle komplex társadalmi gazdasági környezeti válságra.
Köszönöm szépen. Hát azt hiszem, hogy már eddig is elég sötét képünk volt, hogy van-e válság, van válság, amit csak fokoz az, hogy mennyire veszünk erről tudomást. Ugyanakkor javaslom a töretlen optimizmust, ami ennek az egész beszélgetésnek a célja lenne, a megoldáskeresés. Van egy olyan szanszkrit hasonlat a védikus írásokban, hogy egy igazi bölcs ember az olyan, mint egy hattyú, amiről azt írják, én nem ellenőriztem, de állítólag a hattyú, hogyha vízbe valaki cseppent egy csepp tejet, akkor képes arra, hogy a csőrével kiszűrje azt az egy csepp tejet a vízből. Szóval most azt a kicsit paradox kérdést fogalmaznám meg, hogy van-e jó a válságban? Van-e valami jó, amit kivehetünk belőle, tanulhatunk-e belőle, tanultunk-e belőle valamit? Először Vida Gábor akadémikust kérdezem, hogy például ennek a válságnak a hatására környezettudatosabbak lettek-e a kormányok, a világ vagy az emberek? Van-e ennek valamiféle jele, hogy azért valami valakiknek leesik, hanem is mindenkinek?
Hát van, csak az a kérdés, hogy mekkora. És a kormányok felül is vannak mozgolódások, csak itt az a nagy baj, hogy ugye van egy olyan fogalom, egy gumifogalom, ez a fenntartható fejlődés. Ez közismert, hogy mindenki úgy értelmezi, ahogy neki jól esik. A nagytők és gyáriparos ugyanúgy beszél fenntartható fejlődésről, mint a szerencsétlen gyári munkás. Az éhező afrikai ugyanúgy beszél erről, mint a jólétben leledző kanadai. Tehát teljesen értelmezhetetlen. Na most ehelyett azért most már erre egyre többen rátöbbennek, most már valami tényleges akciókat keresnek, és ez ilyen szempontból jó. És hát saját tapasztalatról annyit tudok mondani, hogy ugye egy évvel ezelőtt a parlament létrehozott egy nemzeti fenntartható fejlődési bizottságot, vagy tanácsot. Eddig ez még nem hangzik valami nagyon biztatónak, mert megvan mindenkinek a véleménye a parlamenti tevékenységekről, meg a bizottságokról. De ez az összeállítása ennek a bizottságnak eleve szerintem nem volt éppen valami bölcs dolog, mert ugye ilyenkor mi a fő szempont, hogy hát a pártok legyenek képviselve, mindegyik parlamenti párt benne legyen, akkor a munkáltatók, munkaadók és szokásos módon mérlegelni. Tudományos akadémiára a 32 tag közül 3 jelölt maradt. Egyik szerencsére én vagyok, és azt is hozzá kell tennem, hogy egyelőre még óriási eredmények kezdenek születni. Elkészült egy fenntarthatósági jelentés, ami tulajdonképpen fölméri a világ helyzetét, Magyarország helyzetét, központi statisztikai hivatal megbízható adatai alapján, aztán elkészül ennek alapján valamiféle jövőkeresés, így is nevezik ezt a dokumentumot, hogy milyen szenáriók lehetnek, ezek a magyarországi vonatkozásban mit jelentenek majd. A baj csak akkor fog kezdődni, amikor ez a jelentés, ugye már most egy csomó bírálaton megy keresztül, és mindenki igyekszik a régi nótát visszalopni az egészbe, és idegenkedik az új változásoktól. Most én azt mondom, hogy a válság igazában akkor van, vagy annál nagyobb a válság, minél jobban ragaszkodunk a fenntarthatatlanhoz. És sajnos ez a társadalomra egyénekre is mind jellemző. Hát most én nem akarok sem hölgyeket, sem urakat megbántani, de tulajdonképpen ugye minden reklámban csodálatosan szép hölgy, fiatal férfi ösztönöz minket fogyasztásra, holott az élet nem csak ebből áll, hanem mint a melléke a tábla is mutatja, az ember öregszik. Na most azelőtt a régi társadalomban az öregedés az egy megbecsült státusz volt, és a ráncos arcot azt nem próbálták kisimítani, az őszhajat vagy a kopaszodó fejet azt a bölcsesség jelének próbálták felfogni. Na most egy ilyen társadalomban, amikor ragaszkodunk görcsösen ahhoz, hogy én megmaradjak olyan, mint egy fiatal, közben pedig az élet megy előre, az eleve egy ilyen képzelt világban való létezést fog jelenteni, és hát ez van tulajdonképpen az egész emberiségre is. Én szoktam példának fölhozni a fejlődés fogalmánál azt, hogy az egyetfejlődés biológiai értelemben egy jól ismert jelenség. Születés, növekedés, gyarapodás, aztán minőségi változások, okosodunk, bölcsebbek leszünk. Aztán jön az én koromban ugye a szenilitás, és jön vele aztán végül a halál. Na most ebbe hiába ellenkezik az ember, ebbe bele kell törődni, ez meg lehet egy kellő átértékeléssel még pozitívunként is élni, különösen akkor, hogyha esetleg folytatásban reménykedik az ember. És ez nem egy katasztrófa. Ettől még nem mondom azt, hogy én most borzasztó válságban vagyok, mert 74 éves már elmúltam. Szóval valahogy így kéne fölfogni az emberiség dolgát is. Mi most fölszaladtunk ezen a nagy hullámhegyen a olajválság előtt a energiafogyasztásban. Lesz itt hullámzás, de még a hullámzással is lefelé megyünk. Tehát ugye nézzük meg az olajárakat, az olajárak pont fölfelé mennek, de ez számunkra ugye negatívum. Ott is a múlt évben fölszaladt a hordonkénti olajár 147 dollárra, utána leesett 30-ra, most már megint ha 80-nál tartunk, tehát megy vissza. És hát hol van már az a régi szép idő, amikor még olyan 10-20 dollár körül volt az olajára. Most ebbe, ha valahogy áthelyezzük az értékrendszereinket erről a világról egy valami másféle értékek felé, és kikinek a saját ízlésére van bízva, hogy ezt hol találja meg. Én megtalálom a természetben, megtalálom a természeti szépségekben, embertársaimban, és így tovább. Akkor nem egy katasztrófa, és akkor nincs válság. Vannak keményebb idők, és nyilván ezzel számolni kell, de hogy ezt válságnak nevezzük-e, hát annak válság, akinek az.
Aki úgy éli meg. Köszönjük szépen. Buda Béla professzor urat kérdezem. Ha jól tudom, ön írt is egy előszót egy könyvhöz, ami ezzel a témával foglalkozott, hogy a válság esély, vagy esély lehet. Mire lehet esély a válság?
Hát több ilyen könyvhöz is írtam már elő- és utolszót, és hát ugye ez az örök reménység, hogy a rosszban van valami jó, és én nem akartam a jónak elrontója lenni, én egyébként úgy magam ebben nem igazán hiszek. Az a baj, hogy ugyanúgy, mint néhány ilyen kényelmes szlogenben, hogy szerintem a munka nem nemesít, a nyomorúság nem edzi az embert, szóval nem igazán jönnek ezek be, de ha lehet valami esélyt találni, akkor az, hogy amit elhangzott, hogy egyszer komolyan kell venni a helyzetet, mert amíg ez nem történik meg, addig nincs változás. Most az igazi krízisben spontán változásra nem lehet számítani. Ha lehet, akkor az nem igazi krízis a dolog objektív értelemben, az olyan, mint ahogy elhangzott, hogy persze az ember önmagát is krízisbe tudja hozni, a pszichológiában egy jellegzetes szubjektív krízis forma a narcisztikus krízis, amikor megrendül az eddigi feltevéseim rendszere önmagamról, és alapvetően meg kell változtatni a képet magamról, ennek megfelelően viszont változni kéne a viselkedésbe. És ilyenkor lehet, hogy minimális történés van, de olyan ingerek indulnak ki, amik a belső rendszerben visszhangozva ilyen hát tudati vészjelzéseket adnak le. Tehát amennyiben jó időpontban kellő erővel bekövetkezik a helyzet felismerése, az összefüggések valós viszonyai tisztázódnak, vagy tisztán láthatók. Ez nagyon fontos, mert nagyon sokszor az egyértelmű, hogy baj van, baj lesz, csak nem tudjuk egész pontosan, hogy mi és hogy mit kell tenni. Akkor ebből krízis lehet, ebből lehet megoldás a krízisből, és az megoldás az mindig fejlődés, gyarapodás, magasabb szintű rendszerállapot, védettség, azonos jellegű vagy hasonló struktúrájú új bajokkal szembe, távlatibb, erőteljesebb viszony a külvilág és a egyed, vagy az az egyedi rendszer között, amiben gondolkodunk. Most társadalmi méretekben, de már lélektanilag is azt látjuk, hogy egyedül az ember nehezebben oldja meg a krízist, tehát rászorul a másikra, támogatásra van szükség. Társadalmilag is tulajdonképpen valamit kellene adni, valami támaszt, könnyítést, ezt érzik, de nagyon nehéz mit adni. És hát ugye tudják, azt hiszem azért is nem tértem erre ki, csak most egy fogalmi bővített mondatként, hogy nagyon jól tudjuk, hogy a mai összes válság lényege egy individualizált, szekularizált, materialista, fogyasztói világ értékrendszere, amely csak az itt megjelenő értékek növekedésében és az azokban való participáció fokozódásában látja a dolgok értelmét. Sajnos ez a kultúrára is, mint hagyományozott hát társadalmi intézmény hálózatra is igaz, a kultúra is fogyasztási termék, nem csak, vagy nem elsősorban az, amire az emberiség talán kitalálta. Úgyhogy tudjuk, és azt is tudjuk, hogy ilyen típusú válságokra, mint az egyéni élet társadalmi vagy pszichoszociális fejlődési modelljéből következő természetes krízisekre, amelyre Vida professzor úr is utalt, az ember kitalált módokat, kitalált belső szellemi átalakulásokat, amikben értékváltást hajt végre. Metanoia következik be, ahogy a koiné, a bibliai újszövetségi görög valamiféle megtérés, megváltozásként jelenik meg. Csak hogy ez most pillanatnyilag a tömegkultúrában egyfajta savanyú a szőlő, vagy egyfajta mitikus megoldás, vagy olyan biztatás, ugye, mint a 30 évvel ezelőtti viccben, amikor biztos hír jön, hogy özönvíz jön a világra, és akkor ez politikai vicc volt, a különböző kormányok reagáltak, és hát egy nagyon életképes kis nép vezetője, az lapidárisan csak annyit jelentett, hogy hát honfitársaim, ugye 10 nap múlva özönvíz lesz, addig meg kell tanulnunk kopoltyúval lélegezni. Na most ez így modellnek nagyon jó, csak vajon tudunk-e kopoltyúval lélegezni?
Köszönöm szépen. Hát mindenképpen egy pozitívumként látnám még a szavaiban, hogy összehozhat bennünket a válság, szóval mindenképpen egy egymásra utaltságot erősít, és ez még mindig lehet valamennyire jó a rosszban, és az is, hogy figyelmeztet az értékrendünknek a hibáira, vagy valamiféle helytelenségre ebben az értékrendben. Én ezt mindenképp pozitívumként érzékelem, és akkor reméljük, hogy valahogy megtanulunk lélegezni. Esztert kérdezem, hogy látja, hogy tanul-e valamit, most ha a magyar társadalmat nézzük, ebből a válságból megváltoznak-e valahogy a viselkedési minták, a reakciók, hasznosítjuk valahogy, vagy semmit se tanultunk, semmit se felejtünk?
Egyelőre semmit se tanultunk, és nagyon rosszul reagálunk a legkülönbözőbb fajta válságokra. Ha megengedik, hogy ilyen általánosságban, és ez persze a jelenlevőkre nem vonatkozik, azt szokták mondani, hogy a magyar társadalom elsősorban árérzékeny, tehát lehet nekik mondani, hogy energiaválság van, és hogy tönkre tesszük a környezetet, de a villanyt akkor fogják lekapcsolni, hogyha az ára kilovattonként triplájára emelkedik. Ilyesfajta kényszerek azok, amik Magyarországon ma valóságosan hatnak. Ugyanez a helyzet a bioélelmiszerekkel, ugyanez a helyzet a fűtési rendszerekkel, ugye, ami egy környezetbarát a fűtési rendszer, az egy jelentős beruházást igényel. Tehát nagyjából ez az, ami ma irányítja a mi életünket. De azért most még ehhez a lehetősége a válság kérdéshez már csak azért is, mert az egyik ilyen kötetben szerintem még én is írtam, amihez a Buda professzor előszót írt, hogy ez egy amerikai szlogán, hogy a válság lehetőség. És nekem nincs olyan rossz véleményem róla. Tehát vannak emberek, akiknek olyan belső integritása van, hogy nincs szükségük válságokra ahhoz, hogy fejlődjenek. Nagyon kevés ilyen ember van, és inkább úgy szoktuk mondani, hogy a régi módi úri emberek, úri asszonyok azok, akiknek olyan tartása van, vagy a nagyon vallásos emberek. Ezek folyamatos utak, bejárható utak, méltósággal bejárható utak. De a modern fogyasztói társadalomban, ahol ugye az identitásunk egy kicsit fluid, mert az ember így egyiket a másikra cseréli, meg nem tudom, én most a szőke sztárra akar hasonlítani holnap után, meg a feketére, és így tovább. Ebben a társadalomban a válságnak lehet nagyon jótékony hatása. Mondok egy példát. Van egy barátnőm, egyébként nem egy konzumerista leány, de kicsit félénk, nem igazán mer előre lépni az életben, nem igazán tudatos. És minden alkalommal, amikor találkozunk, elmeséli nekem, hogy annyira szeretném, ha kirúgnának az állásomból, mert akkor csinálnék végre valami értelmeset. Tehát ezek a kényszerek, a válság egy kényszer. És bizonyos emberek életében ez a kényszer nagyon pozitív kimenetet hozhat. Ugye az előbb mondtam a történelmi példákat, hogy nagyon sok intézmény, amit szeretünk, amit nagyra tartunk, amit az európai kultúra lényegének gondolunk, az válságra való válaszul, ráadásul elkésett válaszul született meg. És azt gondolom, hogy az emberek, vagy a legtöbbünk életében is tudnak akár kicsi, akár nagy válságok ilyen hatással lenni. Nagyon sok egyéni történet van. Én talán azt az egyéni történetet írtam le ebben a kis írásban, hogy még a 39-es válság idején, 29-33-as, bocsánat, Amerikában, egy menedzser, egy ilyen kis bolt tulajdonos üzletember elvesztette a boltját, mindent gyakorlatilag. És hát sok ideje lett hirtelen, és eszébe jutott, hogy ő 5 éves korában valaha tanult hegedülni. És elővette a hegedűjét, mert hát most mit csináljon azzal a sok idővel. És hegedült, rájött, hogy ő szeret hegedülni. Aztán rájött, hogy ő szeret zenét is szerezni. És soha többet nem ment vissza a menedzser foglalkozásához, noha 1933-ra nagyjából lecsengett az a gazdasági világválság, ami nem ám, hogy 10%-os munkanélküliséget hozott, mint most Európában, hanem 25-30%-ost, azt képzeljék el. És akkor egy másik történet, azt mondta nekem egy nagyon-nagyon idős ember, aki megélte a 29-33-as válságot, hogy az a helyzet, hogy minden nap sorban álltunk azoknál a kiadó vállalatoknál, amik még működtek, újságoknál, és összegyűjtöttük az előző napi ilyen papírhulladékot, mert azzal töröltük a nyíltságért a valagunkat. És azt mondja, hogy nem mondom, hogy jó volt, Na de micsoda sztori, amit el tudok mesélni az unokáimnak.
Köszönjük szépen. Góra Saktit kérdezem, hogy ő mit lát, ő hogy látja lelki szemeivel, hogy tanult-e valamit a társadalom a válságból, vagy mire használhatjuk ezt? Mondtad, hogy kevesen ismerik fel, hogy a válság egyáltalán létezik, de akik felismerik, és ha többen felismerik, akkor hogy fordíthatjuk ezt a javunkra?
Ezt tetszett, amit a Buda professzor mondott, hogy amikor vannak ilyen válságok, vagy ilyen nagy válságok, mint mondjuk egy özönvíz, akkor milyen módon lehet arra reagálni. És például a 90-es évek elején, amikor mondjuk mi, hogy elkezdtünk foglalkozni a Krisna tudattal, akkor az a fajta változás, amit azzal felvállaltunk, az körülbelül olyan volt, mint amikor valakinek azt mondják, hogy tanuljon meg kopoltyúval lélegezni, és a társadalom is úgy reagált ránk, hogy minthogyha mi valahogy kopoltyúval lélegeznénk, és akkor az utcán, amikor kint álltunk könyvekkel, hogy húzogatták így a hajunkat, hogy milyen csodálatos lények vagyunk. Tehát lehet nagy vállalásokat tenni, amikor az ember be akar vállalni valamit, úgymond, hogy valami változást akar tenni valamilyen értékválságból való kiútnak a keresésére. Hát mit lehet tanulni belőle? Hogyha várunk, akkor azt fogjuk megtanulni, hogy valami nagyon nagy kényszerítő körülménybe beleesünk, és akkor nem lesz más választásunk, mint hogy valahogy reagáljunk, de nem biztos, hogy az az elmozdulás, ami egy kényszerítő helyzetben lesz, az elég proaktív lesz, vagy egy tudatosan választott jó irány. Amikor van egy válság, válságnak is vannak különböző szintjei, és a válságnak a korai szakaszában lehetőséget kapunk arra, hogy megfelelő választ adjunk, megfelelő választ keressünk, és megfelelő választ adjunk erre a válságra. Amit Vida professzor úr említett, az, hogy hát nagyon sok tudós dolgozik azon, hogy segítsenek megérteni, hogy mi a válság, és aztán adnak, mondjuk van egy tanács, amiben a 33 fő között, hogy nem tudom, 33 vagy ahányat említett, hogy már három tudós is bekerült, ez is már egy nagyon pozitív dolog, szóval már úgy akkor legalább valaki ott ül, aki tudja emlékeztetni az egybegyűlteket, hogy nem csak politika van Magyarországon, hanem sokkal vannak olyan közös problémák, amik mindannyiunknak a problémái. De amikor keresünk a megoldást, akkor van lehetőségünk reagálni. És itt bejön a sürgősségnek a kérdése, hogy amikor egy válságot akarunk kezelni, akkor mennyire gondoljuk úgy, hogy sürgősen kell válaszolnunk abban a helyzetben az adott kihívásra. És hogyha nem érezzük úgy, hogy sürgősen kell válaszolni, az egyenlő azzal, hogy mi nem gondoljuk azt, hogy a válság nagy. Ez egy egyszerű képlet, ugye? Amikor nagy egy válság, akkor a válaszadásunk elkezd sürgőssé válni. Tehát lehet, hogy valakit nehéz felébreszteni, amikor alszik. Ugye mondják, hogy legnehezebb azt felébreszteni, azt az embert, aki igazából ébren van. De hogyha valaki rádob egy égő fákját a háznak a tetejére, és akkor elkezd égni a ház, akkor az az ember is könnyen felébred, aki amúgy ébren volt, csak nem akart felébredni. Tehát a válság az egy nyomást ad ránk arra, hogy választ adjunk, hogy jó választ adunk, vagy rossz választ fogunk adni. Ez, én most nem tudom, hogy a magyar társadalom hosszú távon hogy fog ebből kikerekedni. Amit én látok a magyar társadalomban, hogy a magyar társadalom leszokott arról, hogy válaszokat adjon. A magyar társadalom, az emberek általában várják, hogy majd valaki úgyis megválaszolja ezeket a dolgokat. Vagy a hazai közélet, vagy a politikai pártok, ők se keresnek válaszokat ilyen dolgokra, mert majd Amerika, meg Oroszország, meg Kína, meg India, meg majd valakik megválaszolják, mi majd a végén legfeljebb aláírjuk. Úgy sincs nekünk dolgunk ezzel, majd megmondják, mit kell aláírni, nagyjából úgy mi is aláírjuk a 150. ként, és kész. De ebben a válságban egy kicsit, ami most az egész világon egy közös megértés kezd lenni, az az, hogy ezeket a válságokat egyéni szinten kell kezelni. Szóval, hogyha nem tudnak a társadalomnak a vezetői, itt főleg az értelmiségiekre gondolok, ha nem tudják úgy megfogalmazni és úgy átadni az üzenetet a társadalomnak, hogy az emberek igazából az ő egyszerű szintjükön megértsék, akkor nagyon nagy válságba fogunk kerülni, és akkor nem a tudás alapján fognak az emberek reagálni, hanem valamilyen adhok felkorbácsolt érzelmeknek, vagy felelős keresések, vagy ilyen rámutogatásoknak, ami ugye volt itt, idézzük, első világháború második, és aztán ugye kifogyhatatlan a eszköztár, hogy mennyi mindent lehetne idézni, hogy mikor lehet rossz döntéseket hozni egy válságban. De jó megoldás az, hogyha fel tudjuk kelteni együtt valami közös munkával az emberek érdeklődését az iránt, hogy akarjanak változtatni. És Krisna völgy nekünk azért nagyon fontos, mert ott egy olyan modellkísérlet zajlik Somogy Vámoson, egy 250 hektáros területen, önkénteseknek a részvételével, hogy ha ezekre a különböző válsághelyzetekre, mondjuk a környezeti, vagy energetikai, vagy pénzügyi válságra tudunk-e úgy reagálni, hogy kövessünk egy másik utat, egy pozitív módon, egy proaktív módon, és időben, hogy tudunk-e olyan együttélési formát kidolgozni, amikor mondjuk egy faluméretű közösség kezébe veszi az életének az irányítását, hogy van erre lehetőség, és ez a sürgősség, hogy mi felállítottunk egy kis csapatot, akik úgy érzik, hogy ez fontos, és most kell csinálni. És ezt mi 16 évvel ezelőtt csináltuk. Amikor ezen a színpadon nem erről a válságról volt szó, amikor még a akkortájban ugye még nem volt olyan rég, hogy a környezetvédelemnek a bevezetése megtörtént a magyar fogalmak közé, mi már akkor elkezdtük ezt. Mert mi úgy érzékeltük, hogy van egy válság. Most kérdés, hogy most már érzékeljük-e, hogy van egy válság, és fogunk-e rá reagálni valahogy. És a társadalomban nagyon lassan zajlik ez a felismerés, hogy kellene reagálnunk. És Krisna völgynek ezért van egy nagyon nagy jelentősége, nem is azért, mert érinti vagy nem érinti a válság, hanem azért, mert egy arra mutat példát, független attól, hogy követni akarjuk-e vagy nem, pont azt a fajta verziót, de arra mutat példát, hogyha akarunk változtatni, és együttműködünk, akkor egy kis közösségi szinten már tudunk változtatni. Tehát befolyásolni tudjuk az életünknek a menetét. És aztán mondjuk a jelenlegi válság ugye legjellemzőbben pénzügyi válság. Mennyire érintette ez Krisna völgyet? Ez a pénzügyi válság, ez hitelválság volt. Ugye? És annak volt különböző verzió. A Krisna völgyben nekünk nincsen semmilyen hitelünk, aminek a változása a mi gazdaságunkat, a mi együttélésünket, a mi értékrendszerünket megrázta volna. Mert nem hiszünk a hitelbe. Mert a társadalmunk nem úgy működik, hogy hitelből akarunk élni. Mert Krisna völgyben, a mi társadalmunkban, abban a kis modellben, amit mi készítünk, vagy amit próbálgatunk, abban nem fogadtuk el azt, amit ugye sikerült nagy nehezen, 20 év alatt az emberekkel Magyarországon elhitetni, hogy munkanélkül és pénz nélkül is lehet vásárolni. És másoknak a pénzéből is boldogok tudunk lenni. Ezt mi nem fogadtuk el. És akkor így nincs. Ennek a válságnak nincs hatása, mert eddig se hittünk benne, ami másoknak válságot okozott, hogy elhitték, hittek benne, és arra építették az életüket. Mi nem hittük, nem követtük azt az utat, ezért az a válság bennünket nem érintett. Aztán van több szintje a válságnak, arról is beszéltünk, hogy azokat mi hogy kell, vagy az életdimenziónk mitől más, mint mondjuk egy általános magyar falué, és hogyha valamilyen válság begyűrűzik mondjuk, nem tudom, Somogy Vámosra, akkor a mi értékrendünk, mert más, akkor nyilván más lesz annak a következménye, annak a válságnak rajtunk. Aztán, hogyha van egy mindent elsöprő özönvíz, nyilván érinteni fog bennünket. Kérdés, hogy akkor hogy tudunk majd lélegezni, vagy sikerül a bárkát időben felépíteni, de az már egy másik kérdés, mert a mostani válságban mindannyian, akik itt ülünk, mi tudunk rá reagálni időben. De hogy azok, akik itt ülünk így együtt, hogy hányan reagálunk, hányan változtatjuk az életünket ma, és hányan fogjuk holnap, és már hányan változtattunk tegnap. Ez egy komoly kérdés, és én azt hiszem, hogy ezennek a globális válságnak az üzenete, hogy nézzünk bele a tükörbe, és akkor tegyük fel ezt a kérdést. Oké, jó, eljöttünk egy konferenciára válságról hallani. Csináltam én valamit azért, hogy én valahogy másképp éljek, hogy reagáljak egy pozitív módon erre a válságra, vagy nem, és hogy mit fogok tenni holnap?
Köszönjük szépen. Hát ez is egy pozitív üzenet valóban, hogy közösségi szinten lehet tenni, és azt hiszem, hogy ez valóban a te szájadból nem egy elméleti válasz, hanem egy nagyon gyakorlati és egy nagyon megvalósult válasz. Hát az előadókat ezen a ponton szeretném biztosítani, hogy vannak, akik elhiszik, hogy válság van, vannak, akik komolyan veszik, hogy válság van, vannak, akik szeretnének egyénileg, közösségileg, és globálisan is tenni ellene, itt akiket látunk, ezek mind világító, ragyogó, felébredett emberek ebben a teremben. Úgyhogy akkor most kezdjünk el megoldásokat javasolni, két szintje lesz ennek. Az első az, amit úgy közelítenék meg, hogyha belépne itt most az ajtón a G8 államoknak, mint a miniszterelnöke, és beülnének a hátsó sorba, és alázatosan felnyújtanák a kezüket, hogy mit tegyünk. Akkor erre mi mit javasolnánk, szóval milyen vezetői szinten, milyen intézkedéseket lehetne, vagy javaslatokat, irányelveket megfogalmazni, mert hát nyilván felülről lehet a legtöbbet segíteni. Utána rá fogunk térni arra, hogy mit tehet az egyén, ezt nem fogjuk elhallgatni, vagy figyelmen kívül hagyni. De ha most félretesszük azt, hogy nem fognak hallgatni ránk, sőt, meg se fognak kérdezni bennünket, de csak mint egy gondolatkísérlet, hogyha feltennék nekünk a kérdést, hogy mit kell tennie az államok vezetőinek, minisztereinek, minisztériumainak, parlamenti bizottságainak, hogy a helyzet megváltozzon, akkor egy milyen típusú cselekvési programot ajánlanánk nekik? Vida professzor úr.
Hát erre nagyon nehéz válaszolni, de egy-két ötlet azért van. Például az első részemről az lenne, hogy hát ne nyomja bele azt a rengeteg pénzt a tönkrement bankokba, ami már megtörtént. Sokan nem tudják, hogy milyen fantasztikus összegről van szó. Szóval olyan összeg, ami el se tudunk képzelni. Én láttam egy ilyen fölmérést, hogy amivel most megsegítették a bankokat, az akkora összeg, amekkora az Egyesült Államok összes hadi kiadása, pedig hát azok elég nagyok, a létezésüktől napjainkig. Na most ekkora összeg ment bele. El se tudjuk képzelni. Na most ez hozzátartozik persze ehhez az is, amit már mondtam korábban, hogy itt ilyen fantompénzek forognak azért bizonyos fokig a bankokban, nem reális értékük, de ettől független. Tehát én mondtam volna, tanácsolnám nekik, hogy hagyják tönkre menni ezeket az elszúrt bankokat, úgy, ahogyan ők azt elintézték maguknak. Ez már egy rossz lépés volt. Na most a következő az pedig az, hogy ha, ugye mégis, ha megmaradunk a pénznél, akkor a pénz az egy kamatmentes pénz legyen, tehát nem olyan pénz, amiről itt szó van, amivel gazdagodni lehet, mert manapság tisztességes munkával gazdagodni nem lehet. De viszont mindenféle pénzügyi manipulációval, telekvásárlással, ingatlan eladással, ezzel, azzal, befektetéssel, azzal vagyonokat lehet szerezni rövid időn belül. Most ez a modell létezett, ez a első világháború utáni években Bajorországban és Ausztriában is léteztek ilyen kamatmentes rendszerek, csak aztán valahogy nem tűrte az állam a létezésüket, és tönkre mentek. De egyébként maguktól nem mennének tönkre. Ez egy olyan rendszer volt, amiben nemhogy nem volt kamat, hanem romlott a pénz. Tehát volt valakinek, mint mondjuk 100 forintja, akkor az egy év múlva, mert rá volt bélyegezve a dátum, már csak 99-et ért. Két év múlva 98-at, és így tovább. És csak akkor érte ezt az értéket is, hogyha fölül bélyegezték rendszeresen. Most ebben a rendszerben a gazdasági élet forgott, azt kimutatták, tehát nem arról van szó, hogy egy gazdasági krach lett belőle. Éppen azért, mert érdekük volt azonnal befektetni, és nem a fiókba tartani a pénzt, működött a gazdaság is, csak nem volt ilyen kiváltságos réteg, akinek viszont ez egy borzasztó hasznot hozott. Ebben a bizonyos, már említett Nemzeti Fenntartási Fejlődési Tanácsnak a fölmérésében és jelentésében egyik kollégám megpróbálta belopni ezeket a gondolatokat a kamatmentes pénzről, aztán botrány lett belőle, mint az várható volt, de azért mégis a gondolat az mindig ott lappan bennünk. Most ezen kívül, hogy hát mit tudnék mondani, nem is tudom. Kizavarnám őket.
Buda Béla professzor úr.
Nem nagyon mernék tanácsot adni, mert hogy attól félek, hogy ez a központi modell, a politika egyszerűen nem rendelkezik eszközökkel. Tehát azt most már nagyjából tudjuk, ugye, hogy ez a fogyasztói világ nem tartható fenn, de azt hiszem, hogy nem itt van már a dolgok lényege, mert talán azt elfogadja a társadalom most már, hogy vissza kell venni a színvonalakból, hanem egy olyan típusú civilizáció alakult ki, amiben egyáltalán a fizikai fennmaradás is került veszélybe. Gondolok arra, hogy hogy fogják kezelni azt a dilemmát, hogy a betegségek növekvő hányada gyógyítható, de annak a költségei és a szervezeti feltételei elviselhetetlenek, megoldhatatlanok, elképzelhetetlenek. Tehát talán a jólét illúzióját feladja az emberiség, de a szociális állam, a társadalmi szolidaritás, a gyengék védelme, a gondoskodó társadalom, ezek az ideák kerülnek veszélybe, és ezeknek alternatívája kevés van. Bármekkora is a tiszteletem egy-egy kísérlet iránt, ami kivonul ebből a világból, egy új lelki értékrendet hoz, félek, hogy ez nem lehet hát össztársadalmi, vagy pláne globális méretekben megoldás. Úgyhogy ha én mégis oda kerülnék, hogy valaki az én véleményemre lenne kíváncsi, én sürgősen társadalomtudományi kutatásokat javasolnék. Tulajdonképpen meg tudnám rajzolni, hogy mit kellene tisztázni. Én elsősorban a kommunikáció terén hát javasolnék valamit, hogy a társadalom tudjon, mint szuperindividuális rendszer ezekkel a problémákkal úgy dolgozni, hogy a saját belső erőtereibe értelmes cselekvések jöjjenek ki. Amit lehet látni, mint megoldást, hogy erősíteni kellene a kis közösségeket, tehát azt, amit ugye az Unió a szubszidiaritással próbált, ezek már úgy látom, hogy háttérbe szoruló mozgalmak, hogy egy kis régió csináljon valamit, de fel kéne éleszteni a közösségeket, amelyek a szomszédságtól és a regionalitástól kezdve a spirituális közösségekig, a érdeklődési értékközösségekig menőek, ezek elhalványultak, virtualizálódtak, fel kellene erősíteni a közösségi segítést. Ugye nekem egy vízióm, amiért tulajdonképpen elhagytam a rendes orvosi szakmámat, és olyan kalandos pályákra vállalkoztam, ez az önsegítés jelensége, ami hát egész különleges dolog, hogy a legsúlyosabb, megoldhatatlan betegségbe és életproblémákba az érintettek spontán demokratikus összefogása rendkívül változásokat tud létrehozni. Nem úgy, hogy a cukorbetegsége meggyógyulak, hanem úgy, hogy az öntudata, a morálja, a problémával való megküzdés képessége fennáll, és itt egy olyan intenzív kommunikáció jön létre az élményközösségből, ami hát félszavakban mozgat meg bonyolult kontextusokat. A társadalomban ez hiányzik. Szóval az, hogy most mi van, arról igazából nem tudunk. Hát nézzük meg a médiát, hogy mennyire kezelhetetlen számára itt minden. Tehát én valahol e felé kutakodnék, valahol hát segíteném feltámadni, vagy felerősödni ezeket a spontán kezdeményezéseket. Valószínűleg megfogalmaznám élesen az egyéni váltás, változás szempontjait, értékrendjeit. Ez is egy kommunikációs kérdés, hogy milyen ingereket, impulzusokat kell eljuttatni, és hogyan, hogy én, mint egyén változok, hogy szóba is került, hogy jó, hát ott van az energiaválság, de hát én is tudok, ha keveset is, valamit tenni. Tehát én ebben lennék, és azt hiszem, szóval nagyon szkeptikus vagyok, de ilyen, hogy mondjam, én orvosi szkepticizmus van bennem, hogy szeretnék mindent megtenni, ami biztosan hat, és nem engedem magam a remény által elragadtatni. Tehát azt hiszem, hogy ezt ki kéne kutatni, hogy mi hat. És tényleg nem akarok, én nagy tisztelettel figyelem régóta a Krisna tudatú kísérletet, de ugye rendkívül ritka, nagyon nehéz, kevés emberbe áll elő ennek a feltétele, és szociológiai szempontból van egy óriási bizonytalanság benne, hogy tulajdonképpen a legjobb személyiség állagú, legdinamikusabb fiatal populáció elkezd egy életforma kísérletet, amely közösség nem ugrott át az árkot, nincsenek öregei, még nem találkozik igazán krízissel, talált egyensúlyt a mai viszonyok között, tehát szelekcióval hozott létre. Rendkívül értékes dolog is. Például a tanácsaim között ott szerepelne, hogy tessék megnézni ezeket a közösségeket, és egyáltalán megismerni, hát nem is ismerjük ezeket még eléggé. Például én hiába figyelek erre oda a médiába, meg ahol lehet, nem merném azt mondani, hogy látom a lényegét, hogy meg tudom ítélni, pedig borzasztó érdekes lehet. Hát, ha itt van a megoldás, vagy annak egy szegmense.
Nagyon szépen köszönöm. Hogyha miniszterelnök lennék, én ezen komolyan elgondolkodnék. Babarczi Eszter nem szokott visszarettenni attól, hogy a politikusoknak a tevékenységét véleményezze, akár konkrétan, akár általában. Nem tudom, hogy ő mennyire hisz ebben, hogy lehetne felülről csinálni valamit. Lehetne, és ha igen, akkor mit?
Hát nem leszek népszerű azzal, amit most mondok, de azt gondolom, hogy nagyon-nagyon rendes, tisztességes, igazi, idealista emberekben borzasztó tévhitek élnek azzal kapcsolatban, hogy hogyan működik a politika, meg hogyan működik a gazdaság. És amit a legnehezebb elviselni talán, az az, hogy minden lépésnek van pozitív hatása, és van negatív hatása is. Nem tudunk úgy lépni. Nincs olyan, hogy jó irányba lépünk. Hadd mondjak egy példát. Meg lehetett volna csinálni, hogy nem öntenek a bankrendszerbe olyan sok pénzt. Hagyták is egyébként a Lehman Brothers bedőlni, mindegy, tehát az első ezt hagyták. Ennek a következménye 1000%-os biztonsággal az lett volna, hogy nem ússzuk meg 10%-os munkanélküliséggel, hanem felugrott volna 50-60%-os munkanélküliségre az amerikai rendszer, mivel az amerikai fogyasztás veszi fel a világ termelésének nagy részét, ezért pillanatok alatt ez a munkanélküliség szétterjedt volna az egész világban. Na most ugye, akkor mi a jó megoldás? Most azt annak idején 29-33-ban azt választották, hogy dőljenek be. És jött a nagy válság. És aztán Roosevelt egy állami beavatkozásos modellel nyerte meg a választást, és ezt csinálta végig. Most azt mondták, hogy előzzük meg, avatkozzunk be most, a pokolba bankárokkal legalább a prémiumokat ne vegyék fel, ugye, a jogos felháborodásra válaszul, de inkább nyomjuk bele a pénzt, mintsem, hogy az emberek százmilliói veszítsék el egyik napról a másikra az állásukat. Így is fájt. Hogy mondjak egy másik, olyan vagyok, mint a Buda professzor mondatának a végén a pont. Mindig pont jól ülünk. Hogy azt mondja, az önsegítésről beszélt, az önsegítő kis közösségekről. Én működtetek 9 éve egy ilyen önsegítő kis közösséget, és a Krisna völgyet nem ismerem. De azt el tudom mondani erről az önsegítő közösségről, hogy mint minden más csoportban, itt is van egy csoportdinamika. Nagyon nehéz dolgok vannak, veszekedések vannak. Szerelmek és sértődések, kiábrándulások, illúziók, szabályok áthágása, szabályok újra definiálása. Tehát nehogy már azt higgyük, mert bocsánat, hogy egy kis közösség önmagában pusztán azért, mert kis közösség harmonikus. Most nyilván én lelki beteg emberekkel dolgozom, ők kevésbé harmonikusak, de azt gondolom, hogy aki a munkahelyén olyan jó dolga van, vagy olyan szerencséje van, hogy egy munkahelyi közösség tagjának érezheti magát, az tudja, hogy ott is van konfliktus, mindig van konfliktus. Ennek ellenére én is inkább a kisközösségi megoldásokban hiszek. Hogy mondjak egy példát. Engem teljesen lenyűgözött. Most voltam New Yorkban májusban, és ugye ott már akkor erősen érezhető volt a válság. És csak így mászkáltam az utcán, és egyszer csak látok egy ilyen kis közösségi, nem is tudom, mint itt egy családsegítő szolgálat, vagy valami ilyesnek az ablakában egy hirdetést, hogy is volt ez? Közösségépítési tanácsadás olyan nyugdíjasok számára, akik szeretnének összeköltözni. Magyarán szólva, ugye, ott is vannak egyedül maradt emberek, hát miért fizesse egyedül annak a nagy lakásnak a rezsijét, bérét, stb. Hát költözzön össze, és ossza meg. Na most Magyarországon én nem tudok olyan példát, hogy ez megtörtént volna. Annyira, mi sokkal individualistábbak vagyunk, mi sokkal magorvábbak vagyunk, mint hát gyakorlatilag bármelyik ország, amiben én hosszabb ideig éltem. Ami elég szomorú dolog, és akkor valamit a médiáról. Én legszívesebben megszüntetném a kereskedelmi médiát úgy, ahogy van. Sokkal jobb lenne az élet nélküle. De azért valamit mondanom kell. Az én kisfiam, ugye Amerikában éltünk akkor, és akkor rengeteg rajzfilmet nézett. És kell tudni az amerikai filmiparról, hogy azért ők nagyon odafigyelnek ezekre az értékekre. Tehát amikor már a 90-es évek végén elindult a környezetvédő mozgalom, meg lassan tudatosodott a globális felmelegedés problémája, akkor ők ezt elkezdték beadagolni a gyerekeknek szánt rajzfilmekbe. Úgyhogy az én gyermekem ezeken a hülye dinós rajzfilmeken keresztül értesült róla, igen kicsi korban, hogy van ilyen probléma. Na most az emberek többsége számára azt kell mondjam, hogy 80-90%, ez borzasztóan hangzik, de statisztikákra támaszkodik, a világ az, ami a médiában van. Az a világ. Ha bemondták a tévében, akkor az van, nem mondták be a tévében, akkor az nincs. Mióta bemondták a tévében, hogy van globális felmelegedés, azóta az is van. Attól még nem csinálunk semmit, de már tudjuk, hogy van. Egy ilyen helyzetben a médiát nem használni, tehát nem lehet másképpen, hogy mondjam, eljutatni információt. Tehát, hogyha a kormányzat, vagy általában a politikai osztály felől nézzük ezt a dolgot, akkor nyilvánvalóan egy sokkal-sokkal komolyabb és komolyabban vett szabályozás az, és a közszolgálatiságnak sokkal mélyebb számonkérése az, ami segíthetne mondjuk bizonyos információk terjesztésében. Hát persze be is lehet tiltani, és egyes családok be is tiltják a televíziót, de itt most arról beszélünk, hogy 10 millió ember mitől kezd el másképpen viselkedni. Itt egyének nem tudnak igazán sokat tenni. Még kormányok se tudnak igazán sokat tenni. Azok az információs csatornák, amikből igazából valaha volt az egyház, az ma már nem nagyon információs csatorna, a többség számára aztán volt az iskola, amikor már jártak az emberek iskolába, volt a hadsereg, amikor volt hadsereg, már nincs, általános hadközösség, és most a média van. Pont. Több nincs. Más nincs. Tehát ezt kell használni. Muszáj, és jól kell használni, és akkor azt gondolom, hogy el lehet érni valamit.
Köszönjük szépen, ez is nagyon fontos hozzátétel volt a megoldásokhoz. Többször megszólítattál itt indirekte, hogy Krisna völgy vajon mennyibe tükrözi le a magyar társadalmat, mennyire alkalmazható egy ilyen megoldás, vagy vannak olyan elvek, amik univerzálisan alkalmazhatók.
Krisna völgynek a fő szépsége az az, hogy Magyarországon van. Ez benne a legszebb.
Közelebb?
Szóval az a legszebb Krisna völgyben, hogy Magyarországon van. Mert hogyha nem itt lenne, akkor legalább még azt is mondhatnánk, hogy hát magyarokkal ilyet nem lehet csinálni. Úgyhogy Magyarországon van, így most csak azt mondhatjuk, hogy hát ezt úgyse lehet általánosan csinálni. Ezért ezt mi is értjük, szóval nem első alkalom, amikor erről beszélgetünk nyilván. És ezzel a célra hoztuk létre az Ökovölgy programot. Az Ökovölgy program az egy társadalmi, gazdasági, környezeti program, ami tudományos alapokon nyugszik. Egy pár héttel ezelőtt volt egy másik konferencia, ahol szintén előadó voltam, és akkor az előadásomat úgy vezettem, hogy Vida Gábor professzor úrnak a diáin mentem végig, és akkor arról beszéltem. Tehát amikor Krisna völgynek a programjáról beszélünk, akkor ez nem egy vallásnak valamilyen kis elvont, világtól elfordult kis valami megoldása, ahogy ők ott el vannak úgy magukban, hanem ez egy tudományos program, egy válasz azokra a kihívásokra, amivel most szembesül mind a magyar társadalom, mind az egész világ. És Krisna völgy Magyarországon létezik, mert nem csak Magyarországon vannak kapcsolataink, nem csak itt mondjuk, hogy tartunk előadásokat, szóval amikor elmegyünk másfele a világon, akkor mondják, hogy jó, hát honnét jöttél, hát Magyarországról, jó, az melyik kontinensen van, Európában van, mi a fővárosa, Budapest, ismerjük akkor Bukarest vagy Budapest. De hogyha egy olyan ország van, ami nem nagyon tudják az emberek, hogy hol van a térképen, ami nem baj, nem kell, hogy komplexusunk legyen emiatt, attól még mi lehetünk boldogok, mi se tudjuk sok országról, hogy hol van, de és ugyanakkor Magyarországon, és Somogy megyében, ami az országnak az egyik legszegényebb megyéje, Somogyvámoson, ami az országnak az 50 hátrányos helyzetű, súlyosan hátrányos helyzetű régiójában fekszik, ott jött létre Krisna völgy. Magyar emberek csinálták. És amit csinálnak, azok olyan tudományos elveken alapszanak. És emiatt ennek a modellnek a pozitív kimenetei, ezek társadalmi szempontból nem csak értékelhetők, hanem alkalmazhatók. Mondok egy példát. Krisna völgyben egy olyan módon gazdálkodunk, ami a lakto-vegetáriánus étrenden alapszik. Tehát azt támogatja a gazdálkodásunk, az önfenntartó biogazdálkodásunk. Most tudva levő, ugye az előadások során is elhangzott, hogy a széndioxid károsanyag kibocsátás, ami szintén ugye most már megértettük az előadás végére, hogy milyen mértékben okozója ennek a felmelegedésnek. Szóval ennek a kibocsátásnak most a legújabb megjelent publikációk szerint 51%-a az a húsfogyasztásból ered. Ez egy újabb kutatás. Volt egy korábbi ENSZ kutatás, ami 18%-ot hozott ki, csak abban nagyon sok minden csatolt, ezzel kapcsolatos csatolt dolog nem volt beleszámítva. Szóval akár 18, akár 21, akár 51% a mondjuk a, ennek az ökológiai katasztrófának, amiben rohanunk bele, az a húsevéshez kapcsolódik, akkor javasolhatjuk azt, hogy változtassuk meg az életmódunkat egy oly módon, hogy változtassunk az étrendünkön. Nem azt javasoljuk, hogy éhezzünk, hanem azt javasoljuk, hogy változtassunk az étrendünkön. És hogyha ezt megtesszük, akkor vagy 18, vagy 28, vagy 50%-a ennek a fajta kibocsátásnak megszűnik. És ilyen, hogy 18 meg 50%, ez nem, hogy Kyoto-ban, tehát ez semmilyen tudósnak vagy döntéshozónak a legmerészebb álmaiban sem szerepel, hogy ez lehetséges. De lehetséges. De ez úgy lehetséges, hogyha mi elfogadjuk ezt a kihívást, azt mondjuk, hogy jó, akkor elkezdem azzal, nem azzal kezdem, hogy Krisna hívő leszek, nem csak a Krisna hívők vegetáriánusok, hanem azzal kezdem el, hogy mondjuk egy héten, egy nap, van erre egy mozgalom, amit híres színészek, énekesek csinálnak a világon, ez a húsmentes hétfő mozgalom, hogy elkezdem azzal, hogy hetente egy nap húsmentesen étkezek, megtanulom ennek a kultúráját, hogy lehet ezeket megfőzni finoman, stb., hogy ne szenvedjek én ezáltal kárt, a boldogságomból ne kelljen ezért sokat áldoznom, de ugyanakkor környezettudatosan, vagy egy ilyen elképzelt, felelősségteljes globális polgárként tudjak, akkor világpolgárként tudjak cselekedni. Mert nem biztos, hogy ugye azzal kezdődik, hogy mit mondunk a nem tudom kicsodának, mondjuk Obamának, hogy akkor mit csinálj holnap. Na jó, hát feltételezhetjük, hogy majd fogja. De én azt mondanám neki, hogy jó, légy szíves, hagyd abba a dohányzást, amivel ugye próbálkozol, még nem sikerült, menj el egy tanácsadóhoz, fog sikerülni, mert elég erős az akaraterőd, és hagyd abba a húsevést. Ezt tanácsolom. Ha ezt megcsinálod, akkor én már nekem több tanácsom neked nincsen. Mert akkor, hogyha te megcsinálod, és akkor tudod inspirálni az egész világot erre, akkor oké, akkor lehet, hogy lesz valami nagy változás. Tehát mondjuk a húsevés, az egy nagyon komoly tényező. Aztán egy másik tényező, ugye, amiről mindig beszélünk, ez a lokalitás, hogy helyben termelni, és keveset szállítani, értelemszerűen kevés üzemanyagot fogyasztani, és növelni a lakosságnak a helyszíntű ellátásának a biztonságát. Akkor jó, akkor mit csináljunk? Akkor állati erőt használjunk. Tehát akkor ne nagy kaminokat vásároljon mindenki, nem fog akkor annyi kelleni. Szervezzük úgy az ellátást, hogy lokálisan bátorítsuk ezeket a lokális piacoknak a kialakulását. Egy kicsit valahogy vegyünk vissza azoknak az arcából, akik ezek mögött, a Tesco-k meg egyéb nagyvállalatok mögött állnak, és akkor támogassuk azokat az embereket, azokat a magyar embereket, akiket ezek a személyek, ezek a vállalatok tönkretettek, ellehetetlenítettek, és a családjaikat, és a szűkebb, tágabb ismeretségi köreiket ellehetetlenítettek. Jó, akkor mit csináljunk? Akkor dolgozunk lovakkal, dolgozunk ökrökkel. És akkor, hát ez is lehetetlen. Csak akkor megint akkor arra is, hogy ez is lehetetlen, erre is hadd mondjak egy példát. Amikor ott van Kubának az esete, amikor ugye volt ez a nagy politikai fordulat, már ugye a perestroika idejétől kezdve, és az oroszok már nem tudták fenntartani Kubának a finanszírozását, ugye azért, mert az egy ilyen inkább politikai és katonai jelentőséggel bír, de változott az idő, akkor nem szállítottak nekik annyi olajat, mint korábban. Most ennek az lett az egyenes következménye, hogy kezdett összeomlani a gazdaságuk, és a gazdaságuknak egy nagyon érzékeny része, ami bedőlt, az a mezőgazdaság volt. És az ellátásuk, mert amúgy is ilyen-olyan embargókkal sújtják őket, akkor nagyon kezdett recsegni az állam. És mit csináltak? Mondták, jó, oké, rögtön okosak voltak, nem tudom, ki volt az okos, Fidel Castro, vagy valamilyen társa, és akkor mondták, jó, akkor mit fogunk csinálni? Mindenki, most kezdjünk el ökröket betanítani. Most ezeket a kis borjakat, ugye, mint mondtuk, hogy volt az elládás, mi is most tettünk épp két magyar szürke bika borjút, akiket betanítunk, hogy dolgozunk velük a farmon, ugyanezt csinálta Fidel Castro. És akkor jelen pillanatban 350 ezer pár dolgozó ökör van, akik Kubában művelik a földeket, és azt hiszem úgy van, hogy egy ilyen állatnak a megölése az valami 7 év börtönt von maga után. Tessék, ez is egy példa. És akkor vannak más példák, itt felmerült, hogy a kamatos kamat gazdaságot valahogy lehetne változtatni. Ez se lehetséges. De mondjuk a muszlim országokban a kamatos kamat az bűn. Tehát nagyon sok olyan bank van a muszlim országokban, személy szerint családi kapcsolatok révén is, meg hivatásom révén is jelen vagyok mondjuk Törökországban. Igen, van sok bank, ahol nem így működnek. Nekik ez bűn. Vagy egy másik példa, hogy most amikor Amerikában lerecsent ez a bankrendszer, akkor volt egy bank, nem tudom, hogy ez hányójuknak jutott el a figyelmében, ami abban az évben, amikor megrendült a bankrendszer, akkor érte el a legnagyobb eredmény, a történetének a legjobb éve volt. És ez a bank, ez az a bank volt, ami az Émis közösségnek a befektetéseit kezeli. Émis közösség, nem tudom, ismeri valaki, akik az émisek, hogy sokan ismerik önök közül is. Ez egy olyan vallási alapú közösség, aminek a vallásához egy erőteljes életmód iránt való elkötelezettség is járul. Nevezetesen, hogy próbálnak egy ilyen agrár jellegű társadalmat építeni, mégpedig egy fenntartható módon. Tehát nem használnak áramot, és mind a mai napig állatokkal művelik a földet, és megőrizték mindazokat a képességeket, és mondjuk ilyen szakmákat, amiket az őseik mondjuk 2-300 évvel ezelőtt gyakoroltak. És az ő bankjuk nem rendült meg, az ő bankjuk legjobb évét zárta. Végtelenül tudnám sorolni tovább a példákat, inkább csak arra akarok példát mutatni, hogy itt nem a krisnásságról, meg a krisna völgyről van szó. Krisna völgynek az üzenete az, hogy kezünkbe tudjuk venni a sorsunk irányítását, és vannak olyan módszerek, amivel pozitívan tudjuk azt befolyásolni. És ezek nem csak a hitből fakadnak, hanem a józan emberi megfontolásból. És amikor az ökovölgyről beszélünk, mi egyetlen alkalommal se ejtjük ki azt a szót, hogy Krisna. De amikor én beszélek ökovölgyről, én nem mondom egy alkalommal se azt, hogy Krisna. És nem utalok semmilyen olyan dologra, ami a hitemmel összefügg. Azt mondom, hogy ez nekem egy meggyőződés, és ez egy életmóddal kapcsolatos dolog, egy fenntartható életmóddal való kapcsolatos dolog, és ezt a fenntartható életmódot, mint egy példa, ajánljuk megismerésre és megfontolásra a magyar társadalom felelősségteljesen gondolkozó tagjainak a számára. És hogyha hozzá tudunk járni bármivel, hogy ebbe az irányba tudjunk mozdulni, akkor szívesen tesszük. Például Angliába, csak mint megint ez egy nemzetközi példa, ott az angol kormány már megkereste az angliai krisnahívő közösséget, hogy, mert ők már dolgoznak azon, hogy a károsanyag kibocsátás miatt támogatják és próbálják segíteni a húsfogyasztás csökkentését Angliába, és megkeresték az egyházunknak a vezetőit, hogy tudunk-e valamilyen életmóddal kapcsolatos tudományos programot javasolni, amit ők tudnának támogatni, hogy nemzeti szinten ez a fajta gondolat, ez minél előbb teret nyerjen. És ez egy jó példa, ez például Magyarországon is bármikor meg lehet tenni, anélkül is, hogy valaki Krisna völgybe költözzön, vagy egy másik Krisna völgyet hozzon létre. És sok ilyen van. Köszönöm.
Köszönjük szépen. Szóval úgy tűnik, hogy vannak a régi modellek, régi módszerek között olyanok, amik nem nevezhetők elavultnak, hanem sokkal inkább talán égetően időszerűek. Az utolsó kérdésem, körkérdésem a kedves előadóinkhoz, hogy mit tudunk tenni mi, akik itt vagyunk per pillanat, hogyha elkötelezettek vagyunk, hogy szeretnénk ezen a globális és nemzeti krízisen túllépni, és azt mondjuk, hogy valamit áldozni is vagyunk hajlandók, nem tudjuk, hogy pont mit kell, de ha önöktől tanácsot kérnénk, hogy mit tehet az egyén, mit tehetünk mi magunk, akkor milyen javaslatot fogalmaznánk meg?
Először én azt javasolnám, hogy mindenki egy alapos önvizsgálatot csináljon magával, és próbálja keresni azt, hogy mi a csodának van itt a Földön, és mit csinál. Aztán, ha ezzel valamennyire boldogult, akkor utána próbáljon ennek érdekében tanulni, újabb ismereteket szerezni, ami hát nem egy könnyű feladat. És ugye kérdés, hogy miből, hogyan, honnan. A televíziót hagyják ki, azt dobják ki szerintem. Vannak könyvek, internet az mondjuk legalább bizonyos fokig, mivel éppen olyan bőség van az információkból, a jó információ is belekerül a rengeteg rossz mellé, tehát azt azért használjuk. És hát mindenképpen javasolnám az igénycsökkentést. Na most az igénycsökkentés az egy, ez egy fájó dolog. Azt mindenki tudja, hogy a tegnaphoz képest ma rosszabbul élni, most csak a anyagi értelemben értem ezt, az nem egy könnyű dolog. És hadd ellenkezzek egy pillanatra Babarczi Eszterrel abban a tekintetben, hogy például amikor azokat a bankárokat nem segítették ki, volna ki, igaz, hogy lett volna munkanélküliség egy csomó, de hát valamin át kell esni, és ez fájdalommal jár. Ez ugye most meg azt eredményezi, hogy az autóipar az továbbra föllendült, a repülőgépipar szintén helyre jött, továbbra gyártják ugyanazon az úton, ugyanazokat a rossz információkat a publikum felé. Na most ez egy egyszerű példával olyan, mint amikor mi a pályaudvaron felszállunk a vonatra, és már elindult, és látjuk, hogy rossz irányba halad. Mit tudunk tenni? Hát le kell lépni róla, megvan a veszélye, hogy elesünk. Megütjük magunkat. Később szállunk, ugrunk ki a kocsiból, akkor hát még nagyobb baj lesz belőle. De ha muszáj kiugrani, mert történetesen tudjuk, hogy mondjuk Dachauban megy ez a vonat, akkor hát, ha nem szállunk ki soha se, akkor nagy baj van. Most ez van a világban. És ezt kell magunknak is belátni, hogy ki kell ugrani a vonatból, abból a kocsiból, ami most ilyen irányba halad. Próbáljuk meg.
Köszönjük szépen. Buda Béla professzor.
Én úgy érzem, hogy nagyon sok mindent elmondtunk, és tulajdonképpen senkivel nem találok ilyen vita felületeket, hanem kiegyenlítendő vagy specifikálandó részek vannak, amiket a hallgatóság úgy is megtehet. Egy mondat, hogy vizsgálni kell, kutatni kell, kommunikálni kell róla, és talán azt még fókuszba, hogy én azt hiszem, hogy minden létező kommunikációs rendszert, módszert meg kell próbálni befolyásolni az értelmes és tudományosan megalapozott vagy humanista életszemléletet tükröző felfogások hatékony terjesztésére.
Köszönjük szépen. Babarczi Eszter.
Hát én azt javasolnám mindenkinek, hogy mosolyogjon sokat, mindenkire, aki jön vele szemben az utcán, és legyen nagyon udvarias. Ez egy olyan fantasztikus, hogy is mondjam, megdöbbenést vált ki az emberekből, hogy ezt már-már a megvilágosodással tudnám összehasonlítani, úgyhogy próbálják ki.
Köszönjük szépen, és Góra Sakti Prabhu, zárszava. Mit tehetünk egyénileg? Tulajdonképpen néhány dolgot említettél a globális dolgok között is, de hogyha egy kicsit personalizálni kell, akkor mit lehet még hozzátenni?
Én is azt gondolom, hogy a legfontosabb az a tanulás, hogy ismerjük meg, hogy mi a jelenlegi mondjuk környezeti, társadalmi, gazdasági helyzet. Társuljunk, vagy találkozzunk, tanuljunk olyan személyektől, akik ebben jártasabbak, mint mi, és legyünk készek a változásra. Volt sok törekvés már, nem mondom, hogy sok, de mondjuk, hogy voltak törekvések olyan irányba is, hogy Magyarországon ilyen pozitív megoldásokat kereső fiatal értelmiségek, hogy úgy mondjam, próbáltak kidolgozni olyan programokat, amiket ilyen ökológiai, autonóm régiónak hívtak. Hát nem nagyon sikerült bevezetni őket, általában együttműködés, politikai okok miatt, de én azt gondolom, hogy keressük az együttműködést abban, hogy csatlakozzunk olyan közösségekhez, akik akarják a változást, és hozzunk létre olyan közösségeket, vagy olyan életközösségeket, olyan élethelyeket, ahol mi az általunk vágyott változás megvalósítására felelősséget tudunk venni. Most voltam valamikor Gödöllői Egyetemen a Zöld Klubon is egy előadáson, ahol arról volt szó, hogy az egyetem is próbál egy ilyen ökofalut csinálni. Magyarországon ezek a fajta kezdeményezések szinte semmilyen állami támogatott, szinte legyünk nyíltak. Hadd javítsam ki magam. Semmilyen állami támogatásban nem részesülnek, semmilyen módon az állam nem érdekelt abban, hogy ezek működjenek. Pedig az államnak, és ez még az előző kérdésnél ezt nem mondtam, mint egy tanács, hogy a kiútnak a legfontosabb módja az, hogy hozzunk létre olyan modelleket, amik működnek, és megfelelő válaszokat adnak kisközösségi szinten ezekre a problémákra, és akkor azok a megoldások, mondjuk egy amis közösség, vagy egy ökovölgy, vagy egy második, vagy egy harmadik, és van Magyarországon is több mint 10 ökofalú kezdeményezés, akkor a társadalom, amikor keresi a kiutat, amikor feleszmél arra, hogy valamit másképp kell csinálni, akkor van hova fordulni, van kiktől tanulni, van mit látni. Mint például mondtam egy példát, hogyha ökrökkel akarunk dolgozni, ez nem egy olyan egyszerű dolog ám, hogy akkor Toldi Miklósként akkor kimegyünk a gulyába, és akkor lecsavarjuk egy szürke marhának a szarvát. Tehát azért ennyire nem romantikus a dolog, meg nem fog ilyen könnyen működni. És Magyarországon nem nagyon tudok olyan helyekről, Krisnavölgyön kívül, ahol igazából ökrökkel, ugye a magyar szürkével, ami mondjuk 1000 évig biztosította itt a Kárpát-medencében a nemzetünknek a fennmaradását, hogy ahol velük még mindig dolgoznak. Szóval jó, de van egy ökovölgy, Krisna völgy, ahol mi dolgozunk ezekkel, és lehet tanulni. Tehát én azt tanácsolom, hogy a felelősségünknek a tudatában kezdjünk el ilyenfajta kezdeményezésekben részt venni, és itt volt ez az ábra az ökovölgyben mutatóan, hogy hát lehet, hogy mégse kellene, mert nem tudom, mit veszítünk ezt, hogy azt, hogy amazt. Ezzel a fajta tevékenysége, hogyha részt veszünk ilyenben, és áldozunk erre időt, energiát, semmit nem fogunk veszíteni. Nagyon, hogyha részt veszünk ilyen ökológiai kezdeményezésekben, vagy közösségépítési programokban, akkor csak tanulhatunk belőle, csak fejlődhet a személyiségünk, és hogyha érik a személyiségünk, akkor viszont egy minőségébb életet élve boldogabbak lehetünk. Én azt gondolom, hogy ez lenne az, amit én alázatosan javasolni.
Nagyon szépen köszönöm minden előadónknak a bölcs tanácsokat. A beszélgetésnek a végére értünk, de néhány kérdésre még van időnk, hogyha a közönség tagjaiban megfogalmazódtak kérdések, akkor egyet-kettőt meg tudunk hallgatni közülük. Kérlek, hogy azt is mondd majd meg, hogy valamelyik előadóhoz konkrétan szól a kérdésed, vagy többekhez egyszerre. Mikrofonválság.
Ez már jobb? Oké. Okay. Szóval Vida professzor úrhoz intéznék egy-két gondolatot, és szeretném, hogyha reagálna rá. Én úgy gondolom, hogy tényleg be kell fejezni a Földnek a kizsákmányolását minden szinten, de viszont hallottam olyan alternatívákról, amik engem legalábbis megnyugtattak azzal kapcsolatban, hogy nem kell félnünk. Legyen ez a geotermikus hő, amit ki tudunk használni. Azon kívül van egy még egy nagyon nagy potenciálja a Földnek, amit a hold vonzása, az árapálytagály okoz. Ugyanis akkora vízterületek mozognak ilyenkor a part mentén, hogy vízturbinákat lehelyezve a Földbe, számítások szerint akkora elektromos mennyiséget tudnánk kezdve termelni, hogy a Föld összes lakosságát vagy háztartását el tudják látni, plusz még az autókat is a jövőben. Hogy erről mi a professzor úr véleménye? Köszönöm.
Köszönöm a kérdést. Rengetegféle technikai megoldási javaslat van. Megújuló energiáknak tényleg számokat lehet hallani, hogy ha csak a napot veszük alapul, hogy a napfény energiája Szaharába telepített fényhasznosító különböző berendezések, hőkicserélők, meg tükrökkel, meg elektromos termeléssel, rengeteg féle van. Na most tudni kell azt, hogy ezeknek a beruházási igénye olyan óriási, hogy legtöbbnek jelen pillanatban nem kifizetődő a létesítése. Tehát több energiát kell befektetni, mint amennyit nyerünk. Ha majd ilyen nagy tömegbe gyártják, akkor lesz esetleg már megtérülő. De még így is, ugye azzal számolnak, hogy körbe legyen 20-30 évre volna szükség ahhoz, hogy az olaj és a földgáz és a szén helyettesíthető legyen, tehát valójában egy megújuló energiaforrásra alapuló mostani fogyasztást tudjunk biztosítani. Erre kísérletek vannak, ugye törekvések is vannak, szokták különösen a szélenergia hasznosítását Nyugat-Európában is, meg Észak-Amerikában is, most egyre nagyobb mértékben hozzák. De ahogy Hetesi Zsolt is kimutatta nemrégiben, például Németország, amelyik maximálisan élen jár ebben a tekintetben, még nem tudta ezzel a szélenergia hasznosítással az igény növekedést utolérni. Tehát tulajdonképpen itt vagyunk bajban, hogy az igény növekszik még most is, és a kiváltásnak ennek következtében még nagyon halványak a reményei. Szóval úgy látom, hogy van lehetőség, dolgoznak is rajta, tulajdonképpen a legbizonytalabb és sokáig a legígéretesebb az a fúziós energia volt, tulajdonképpen egy földön létesített nap, mert olyan módon működne, de ennek a technikai kivitelezése és energiatermelésre való beállítása állandóan csúszik, és lehet, hogy sose fog megvalósulni. Most jelenleg ugye megint újra 2030-ra jósolják, most az később inkább 2050-re, de én még hallottam annak idején 1980-ra is ígérni. Tehát már egy párszor túlléptük a határidőt.
Köszönöm. Valaki másnak van még kérdés? Ott, hogy vagyom
egyelőre. Köszönöm szépen. Földesi Dóra vagyok, és igazából én reagálni szeretnék az előző kérdésre, hogyha lehet. Nagyon szeret...
Ha fél percben tudsz
reagálni. Jó, igen, röviden csak. Tehát, hogy nagyon szeretünk elmenni ebbe az irányba, hogy az kőolajat ki kell váltani, és akkor valami technológiai megoldása lesz, majd megoldjuk, és nagyon jó lesz nekünk. De én azt gondolom, hogy ez azért messzebbre vezet, mert ugye ez is egy csomó tárgyat elő kell állítani, ami egyéb erőforrásokat is igényel, és aztán ezek hulladékká fognak válni. Tehát csak ennyit szerettem volna kiegészítésként, hogy ez szerintem nem oldja meg a problémát, hogy megújuló energiákat
köszönjük
használunk.
Köszönöm. Valamelyik előadónk szeretne hozzá mondani valamit? Itt még ehhez a hozzászóláshoz egy hozzászólás.
Én két mondatot szeretnék csak hozzáfűzni, mert mindig ugye arról beszélünk, hogy van valami energia, amit használunk, és ki akarjuk váltani. És mik az alternatív energiák? Szél, napenergia, nukleáris energia. Szóval egyre adnék egy példát, amit nem régen olvastam, hogyha ez arra mondjuk egy példa, hogyha nukleáris energiával akarnánk pótolni, hogyha a világon létező most hadi célokra beállított ilyen atombombát egyidejűleg felrobbantanánk mindent, ami csak van, hát úgyis jól lenne megszabadulni tőle, minek állott, csak a baj lesz vele. Szóval, hogy valahol akkor nem tudom, kijelölnénk egy helyet, egyidejűleg felrobbantanánk, akkor ez a föld népességének az energiafelhasználását, az a felszabaduló energia két napig pótolná. Na most, amikor alternatív energiákra gondolkodunk, akkor szerintem ez egy könnyen megjegyezhető példa. Szóval az összes nukleáris energia, ami hadicélokra összpontosítva van, az a fogyasztásunkat két napig lenne képes ellátni. Tehát az olajat nem lehet kiváltani. Tehát életmódváltásra van szükség. Nincs más megoldás, mint egy életmódváltás. Csökkenteni kell ezekből a fajta forrásokból származó energiát, és kifejezetten, amit csökkenteni kell, amit el kell, hogy fogadjunk, az elektromos energiának a fogyasztása, mert az elektromosságon keresztül jut el legközvetlenül hozzánk feldolgozott formában mindenféle energia, amit valahogy kinyerünk a környezetből. És erre is egy példa Krisna völgy, azért ott nekünk ez egy ilyen főpont, és az emiseknek is egy főpont, hogy csökkenteni az elektromos energia felhasználást, vagy nem használni egyáltalán.
Köszönjük szépen. Az utolsó kérdés. Ott egy úr. Aki mérnök is, jól emlékszünk?
Igen. Én a Babalczi Eszterhez szeretnék egy kérdést intézni. Azzal kapcsolatban, hogy a vezető lelkészül mondta, hogy amíg nem jövünk rá arra, hogy hogyan tudjuk megváltoztatni az emberi természetet, addig még több válság lesz. Na most ő nagyon jó elmondtam, mert hogy hát mi magyarok jók vagyunk, csak éppen nem tartunk össze. Na most itt a mosolygás, a többi ez erre utalt, és én is ugye már is vagyok olyan fiatal, ezt többször megtapasztaltam. Na most ez nagyon jó ötlet, amit mondott, hogy például egyedül élnek, azokat össze kéne valahogy hozni. Na most az a kérdés, hogy milyen konkrétumokat tudna még javasolni, mert ugye általános blabla az van, de hogy ez egy nagyon jó javaslat volt, mert nagyon sok ismerősöm van, aki egyedül él. És ha rá lehetne venni csak a 10%-át, hogy ne egyedül szenvedje le a hátralévő életét, akkor már segítettünk nem csak nekik, hanem egy társadalmi rétegnek is. Például. Köszönöm.
Hát én remélem, hogy én most az a néhány ötlet, amit el tudok mondani, az nem meríti ki az ilyen lehetséges együttműködések sorát. Amit én tudok, az például a gyerekneveléssel kapcsolatos, ugye a modern család az általában magcsalád, tehát két szülő, jó esetben, vagy csak egy, meg egy-két gyerek, már néha három. És ugye így nagyon-nagyon nehéz dolgozni és gyereket nevelni, általában mindenki ideges, kiabál, vagy ebéd nincs, vagy valami nincs, nehéz felkelni, és így tovább. Vannak olyan modellek, ahol a családok, az egy utcában lakó családok, vagy az egy iskolába járó gyermekek szülei segítik egymást. Az egyik nap az egyik viszi a gyereket, másik nap a másik viszi, a külön órákra együtt viszik őket, és így tovább. Ugyanezt meg lehet csinálni. Ugye erre példa a közösségi közlekedés, az önmagában ugye egy közösségi rendszer volna. Én mondjuk kötelezővé tenném a összes politikai vezetőknek, hogy a közösségi közlekedést használja, szerintem jót tenne nekik. Ma Magyarországon azt látjuk, én BKV-val járok, de rajtam kívül főleg diákok és nyugdíjasok járnak, ugye? Mert a diákoknak van diákigazolványa, nyugdíjasoknak meg van nyugdíjas igazolványa. Mindenki más, főleg ha van autója, az autóval jár. Nyilvánvaló, hogyha mondjuk lezárjuk a Budapest központját, amit én tudnék támogatni, akkor megváltoztatjuk az emberek viselkedését. Aztán ugye volt szó a kamatmentes kölcsönről, ma is vannak olyan formája az együttműködésnek, amiknek az a lényeg, hogy kölcsönös segítséget nyújtanak egymásnak emberek. Még ez a Szeretem Magyarország klub, amihez tartozom, az is próbálkozik ilyesmivel, tehát hogy nekem van egy hegedűm, de már a gyerekem kinőtte, de van egy kisfiú valahol, aki nagyon szeretne hegedülni, tanulni, csak éppen hegedűje nincs, és akkor azt oda lehet neki adni, igaz? Vagy aki volt kismama, az megtapasztalta ezt, a kismamáknál nagyon jól működik, mert 5 hónap alatt ugye abszolút kinőnek minden ruhát, és akkor megy tovább. Meg a pelenkázó asztal, meg stb. Minden megy tovább. Tehát nagyon sok ilyen együttműködési forma van, amire részint szerintem föl kéne hívni a figyelmet. Tehát egyszerűen nagyobb, nem csak arról van szó, hogy nagyobb nyilvánosságot kéne adni, hanem meg kéne adni ezeknek az együttműködési formáknak a becsületét. Tehát azt kéne mondani, hogy volt ilyen könyvespolc, volt ilyen könyv annak idején a könyvespolcunkon otthon, hogy bárcsak a világon minden ember ilyen lenne. És akkor, tehát ez jelenti azt, hogy tökéletlenek vagyunk, de vannak olyan csodálatos pillanatai az emberi életnek, amire azt mondjuk, hogy bár csak mindig tudnám produkálni ezt. És ezek vagy közösen építenek, például Amerikában családok közösen újítanak föl iskolát, közösen építenek játszóteret. Hát Magyarországon még a kert ápolással se igazán tudnak ott megegyezni, meg hát egy lakógyűlés az maga a rémálom, egy ilyen kis csillagok háborúja másfél órában. Úgyhogy azt gondolom, hogy tényleg a kooperációnak annyi fajtája van, és mindig azt mondja a társadalomtudomány, hogyha matematikai modellek mondják ezt, ha én kooperációval nyitok, tehát ha én kooperálok először, és még másodszor is, mert ugyan rohadt paradicsomot adott nekem a zöldséges, de azt mondom, hogy lehet, hogy tévedett. És még egyszer rámosolygok, és még egyszer oda megyek, és még egyszer megveszem. és ha másodszor is rohadt paradicsomot adott, akkor gyanakodhatok, hogy valami baj van vele. De ha nem, akkor elkezdhetett köztünk egy jó vevő kapcsolat, és akkor kiderül, hogy mi van az ő unokájával, és én elmesélem, hogy jaj, hát nekünk meg a biciklink elromlott, és így tovább, és sokkal szebb lesz az életünk mindannyiunknak. És ezért mondtam ezt a pici dolgot, hogyha ha udvariasak vagyunk, meg mosolygunk, az valaminek a kezdete tényleg. Egy együttműködésnek is lehet a kezdete.
Nagyon szépen köszönöm, és megkérem, hogy azt hiszem nem jogtalanul, egy nagy tapssal köszönjük meg az előadóinknak a részvételt.
Mi köszönjük a türelmüket. Én nagyon meg voltam hatva, hogy ilyen hosszú nap után ilyen türelmesen még minket végighallgattak, úgyhogy én önöknek köszöntem meg.
Én pedig szintén szeretném megköszönni önöknek, hogy eljöttek, és nagyon remélem, hogy a jövő évi 6. lépkedés konferenciára is eljönnek. És még mielőtt elmennek, nagyon szépen kérem, hogy töltsék ki a kérdőívet, és járuljanak a kis Haribol golyóért, amit ezért cserébe adni fogunk. Köszönöm, és viszontlátásra!